Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy a miniszterelnök szerint, amíg nemzeti kormány áll Magyarország élén, addig az orosz-ukrán háborúba egyik fél oldalán sem fognak beavatkozni. Erről az uniós állam és kormányfők csúcs találkozója után beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Kalapos Mihály készített összefoglalót.
Jól érzékelik Európában a vezetők és a polgárok is, hogy a világ egy veszélyes helyé vált. Háborús zónává alakult a Közel-Kelet, mondta Orbán Viktor.
Mindenki attól rettek, hogy ez a terrorszervezet ellen folytatott izraeli háború átcsaphat egy államok közötti háborúvá. Itt az ukrajnai háború, és azt is látjuk, hogy a Balkánon meg békétlenség van. Rendezetlen ügyek vannak ott is. Tehát most tényleg stratégiai nyugalomra van szükség, itt nem lehet kapkodni.
A miniszterelnök szerint mindegyik konfliktust másképp kell kezelni. Orbán Viktor egyetért azokkal, akik szerint mindent meg kell tenni, hogy a Közel-Keleten a konfliktus ne terebélyesedjen háborúvá, és ne borítsa lángba az egész térséget.
Az ukrán háború egy másik eset. Szegény ukránok borzalmasan szenvednek, 100 000 szám halnak meg emberek. Ennek ellenére az álláspontunk világosan az, hogy ez egy orosz-ukrán háború. Ez nem a mi háborunk. Ha azonban a brüsszeli vezetőket hallgatom, ők úgy beszélnek a háborúról, mint a saját háborújukról. És a NATO is sodródik ebbe az irányba. Amíg nemzeti kormány áll Magyarország élén, addig az orosz-ukrán háborúban egyik fél oldalán se fogunk beleavatkozni ebbe a háborúba.
A NATO egy védelmi szövetség, a magyar álláspont nem más, mint ragaszkodni a katonai szövetség eredeti küldetéséhez, mondta Orbán Viktor, aki szerint az Európai Unió esetében más a helyzet, mert ott arra kell figyelni, nehogy a magyarok pénzét küldjék el Ukrajnába.
Repedezni fog ez a háborúpárti európai gondolkodás, mert mégiscsak demokráciák vannak Európában, és egyre több ember számára válik világossá, hogy ennek a konfliktusnak a harctéren nincs megoldása.
Az európai gazdaság válság jelenségeként a gazdák nagy tömegmegmozdulásokra készülnek. Ennek okaként Orbán Viktor az ukrán gabonadömpinget jelölte meg.
A mi bajunk nem Magyarországon van, hanem azokon a piacokon, ahova eddig eladtuk a felesleges terményeinket. Ezek európai piacok voltak. Ezeken a piacokon szorulunk vissza, illetve onnan ki, mert oda beérkezett az olcsó ukrán gabona. És ha elveszítjük az európai piacainkat, akkor elveszítjük a bevételünket. Az le fogja nyomni a gabona árát, ami már a gazdáknak a megélhetését fenyegeti. Nagyon súlyos a helyzet Magyarországon is. A kormány egy 5 pontos cselekvési tervet fogadott el.
Az ukrán oligarchák és a nagy amerikai cégek nyernek ezen, tette hozzá a miniszterelnök.
Új versenyképességi megállapodást sürgettek az uniós tagállamok vezetői a csütörtökön véget ért brüsszeli csúcs találkozón. A kétnapos ülésen azonban nem született érdemi döntés a belső piaci reformmal összefüggésben, Rozgonyi Ádám összefoglalója.
Európa egy kereskedő kontinens. Megélhetésének jelentős részét a meglévő kereskedelmi versenyekből biztosítja, fogalmazott az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az európaiak ne csupán fogyasztói legyenek a máshol előállított technológiáknak, és olyan intézkedéseket sürgetett, amelyek célja a tőkebevonási lehetőségek javítása, az energiaköltségek csökkentése, a szakképzett munkaerő hiányának kezelése és a kereskedelmi kapcsolatok erősítése. Az Európai Uniónak új, az európai versenyképességet növelő megállapodásra van szüksége, kiegészítve egy erős, egységes piacon, jelentős befektetéseken, a digitális és zöld átmeneten, kevesebb bürokrácián, jobb szabályozáson és erős iparpolitikán alapuló valódi energiaunióval. Erről már az Európai Tanács elnöke Charles Michel beszélt. Kijelentették, hogy az Európai Unió és tagállamai fokozni fogják a humanitárius és polgári védelmi segítségnyújtást Ukrajnának. A többi között áramfejlesztőket és teljesítménytranszformátorokat is biztosítanak az ország számára. Az Európai Tanács határozottan és egyértelműen elítéli az Izrael elleni iráni támadást és szolidáris Izraellel és elkötelezett biztonsága és a regionális stabilitás iránt. Az Európai Unió további korlátozó intézkedéseket vállal Iránnal szemben, különösen a pilóta nélküli légijárművekkel és rakétákkal kapcsolatban. Az Európai Tanács továbbá stratégiai vitát folytatott az Unió és Törökország közötti kapcsolatokról. Az európai vezetők úgy vélték, hogy az Uniónak stratégiai érdeke stabil és biztonságos környezet a kelet-mediterrán térségben, és együttműködő, kölcsönösen jó kapcsolat kialakítása Törökországgal.
Mivel Európa vezetői továbbra is háborúpárti álláspontot követnek, első és legfontosabb prioritás marad számunkra Magyarország békéjének és biztonságának szavatolása. Ezt mondta a miniszterelnök politikai igazgatója Brüsszelben, Varga Mónika összefoglalója.
Európa vezetői közül egyre többen a frontvonalról érkező hírek ellenére háborúpárti álláspontot követnek, és még több fegyvert, még több katonai támogatást akarnak nyújtani Ukrajnának, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója az informális EU csúcs záró napján magyar újságíróknak. Orbán Balázs hangsúlyozta, Magyarország továbbra is egyedül van békepárti álláspontjával. Az M1 felvételét hallják.
Mi azt látjuk, hogy ennek a konfliktusnak nincs katonai megoldása. Minél előbb a tárgyalóasztalok mellé tudunk ülni, annál több életet tudnánk megmenteni, és annál előbb tudnánk lezárni a harmadik világháború kitörésének kockázatát. És amíg ez a stratégiai irányváltás nem történik meg a többi ország részéről, addig is számunkra az első és legfontosabb prioritás az Magyarország békéjének és biztonságának garantálása.
Orbán Balázs szerint ezért Magyarország továbbra is minden háborús készülődésből kimarad, továbbra is nemet mond a fegyverszállításra, az uniós katonai támogatást érintő döntésekben pedig nem vesz részt. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint, ha a június 9-i európai parlamenti választás után egy új összetételű európai parlament és új intézményi vezetés áll fel Európában, meg lesz az esély arra, hogy a békepárti elképzeléseknek és javaslatoknak is több tere legyen Brüsszelben. Orbán Balázs hozzátette, reményei szerint az új összetételű Európai Parlament nyomást tud majd helyezni az új Európai Bizottságra is, hogy ne Ukrajna oldalára álljon az európai gazdákkal szemben, hanem az európai gazdákat védje meg az ukrán gabonától. Végül megjegyezte, az elmúlt 5 év rossz brüsszeli vezetésének az a legsúlyosabb következménye, hogy Európa versenyképessége radikálisan romlott. Ebben fordulatra van szükség, így ez lesz a július 1-től fél éven át tartó Magyar Uniós Tanácsi Elnökség egyik legfontosabb prioritása. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Várhatóan jóval többen fognak részt venni a júniusi európai parlamenti választáson, mint ahányan legutóbb 2019-ben szavaztak. Ez derül ki az Euróbarométer legfrissebb felméréséből. A növekvő érdeklődés hátteréről Várkonyi Gyula kérdezte Kalas Vivient, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársát.
Hogyha megnézzük azt a kérdést, ami arra vonatkozott, hogy a választáson való részvételi hajlandóság mekkora most az unió tagországaiban, és úgy általában az Európai Unióban, akkor azt mondhatjuk, hogy átlagosan általában 71%-nyian mondták, hogy részt vennének az európai parlamenti választásokon. Ez 10% ponttal több, mint amennyien 2019-ben mondták ugyanezt. Úgyhogy ez egy viszonylag nagy arányú növekedés. Azt azért mindenképpen hozzátenném, hogyha megnézzük a 2019-es valódi részvételi adatokat, akkor uniós szinten éppen hogy csak átlépte az 50%-ot, tehát azért messze volt az ottani 61%-hoz képest, ugye amennyien mondták, és amennyien ténylegesen elmentek, úgyhogy ebből a magas adatból, amit most látunk ebben a felmérésben, nem lehet egyértelműen arra következtetni, hogy ilyen magas lesz a tényleges részvétel majd június 6 és 9-e között. A tendencia mindenképpen érdekes, és azt szerintem mindenképp számításba kell venni, hogy valamennyire növekedni fog nagy valószínűséggel most a részvétel a 2019-eshez képest.
Ennek hátterében mi áll? Elsősorban talán az orosz-ukrán konfliktus, a gazdasági helyzet, mit láthatunk most?
Vannak olyan témák most, és hát nagy valószínűséggel ezek meg fognak jelenni majd a kampányban is, a hivatalos kampányidőszakban, amelyek már nem csak nemzeti témák, ugye nagyon sokáig, és egyébként most is ez a legfőbb kritika az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban, hogy nemzeti ügyek mentén kampányolnak az egyes politikai pártok, és éppen ezért nem nagyon részvételi hajlandóság, mert hogy gyakorlatban meg nem nemzeti választásról beszélünk, tehát a választó nem érzi azt, hogy az ő szavazatával valóban tud a kampány témákban dönteni, illetve változást elérni. Most, és egyébként 2019-ben is voltak már ilyen témák, a környezetvédelem, illetve a migráció, és most is látunk ezek mellett például a biztonság és védelem politikát, mint olyan területet, hogy itt nyilván kapcsolódik a orosz-ukrán háborúhoz is, vagy éppen ami a Közel-Keleten zajlik, és úgy általában, hogy az Európai Unió milyen szerepet töltsön be a világpolitikában, hogyan erősítse meg önmagát. Tehát ez olyan téma, ami összeurópai, és jobban érzik azt a választók, hogy a szavazatuknak akár hatása is lehet a tekintetben, hogy milyen irányba fog tovább haladni az Európai Unió.
A védelem és biztonságpolitikán túl melyek voltak azok a témák, amelyek a leginkább érdekelték az embereket?
Itt két kérdést emelnék ki. Az egyik arra vonatkozott, hogy mit szeretnének látni a kampányban, milyen témákat. A másik kérdés pedig, hogy az Európai Unió mire fókuszáljon a jövőben annak érdekében, hogy a saját szerepét meg tudja erősíteni. Ha a kampánytémákat nézzük, akkor a legnagyobb arányban a szegénység elleni küzdelmet emelték ki. Ezt követi érdekes módon az egészségügynek a támogatása, fejlesztése, és csak ezután jön a gazdasági fejlődés kérdése, majd negyedikként a biztonság és védelem politika. Az első kettő helyen olyan témák vannak, amelyek nemzeti hatáskörbe tartoznak, tehát mind a szegénység elleni küzdelem, mind az egészségügy. Ezzel kapcsolatban az Európai Unió nagyon korlátozottan tud tenni, úgyhogy mindenképp érdekes, hogy ezt szeretnék azért első helyen látni a válaszadók. Ha viszont azt nézzük, hogy a jövőben mire fókuszáljon szerintük az Európai Unió, hogy a saját szerepét is meg tudja erősíteni a világpolitikában, akkor ott már az első helyen a biztonság és védelem politika, második helyen az energiafüggetlenség, energiabiztonság megteremtése, illetve harmadikként, ami még kiemelkedik, az élelmiszerellátás biztonsága. Például most gondolni kell arra, hogy a zöld átmenetet, a klímaváltozás elleni küzdelmet, hogy ezt hogyan kapcsolják össze például a mezőgazdaság érdekeivel, illetve hogyan próbálják megvédeni a mezőgazdasági szektort, illetve a szektorban dolgozókat. Úgyhogy itt azért látunk különbséget. Az utóbb említett témákban nagyobb mozgástere van az Európai Uniónak, az mindenképp elmondható.
Volt-e különbség az Európai Uniós polgárok általános válaszai és a magyar polgárok válaszai között?
Összességében azt lehet mondani, hogy ha a magyar válaszokat megnézzük, illetve itt 10%-okat látunk, akkor Magyarország az átlag körül mozog. Ha megnézzük például a részvételi hajlandóságot, ahogy említettem, uniós átlag van 71%-nyan mondták azt uniós szinten, hogy elmennének. Magyarország esetében ez 70%. Nálunk is egyébként éppen 10% ponttal nőtt ez a részvételi hajlandóság 2019-hez képest, csak úgy, mint uniós szinten. Ha azt a kérdést nézzük például, egy másik kérdés, hogy az Európai Parlamentről milyen véleménye van a válaszadóknak, akkor azt láthatjuk, hogy uniós szinten 41%-nyan mondták azt, hogy pozitív véleményük van. Magyarországon is e körül van az arány, egy kicsit magasabb, nálunk 46%-nyan mondták azt, hogy pozitívan vélekednek az Európai Parlamentről. A jövőben az Európai Parlamentnek erősödjön-e meg a szerepe, volt egy erre vonatkozó kérdés is. Itt a magyar válaszadók, illetve az uniós átlag, az megegyezik, 56%-nyan mondták Magyarországon, illetve összességében uniós szinten is, hogy szeretnék azt, hogyha az Európai Parlament egy erősebb szerepet töltene be a jövőben.
Kalas Vivient, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársát hallották.
Világtükör.
Az uniós magyar elnökség egyik legfontosabb témája a kohéziós politika jövőjéről szóló vita lesz. Erről beszélt Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében zajló első kohéziós csúcs találkozón. Kalapos Mihály mondja el a további részleteket.
Navracsics Tibor elmondta, hogy a 2024. július 1-én induló magyar elnökség alatt szeptemberben informális, novemberben és decemberben pedig formális tanácsülésen vitatják meg az Európai Unió kohéziós politikájának jövőjét. A területalapú kohéziós politika fő feladata a konvergencia és a leszakadó térségek felzárkóztatása, mondta a miniszter, aki a magyar álláspontról is beszélt.
Egyrészt úgy gondoljuk, hogy a kohéziós politika az egyik legsikeresebb Európai Uniós szakpolitika, éppen ezért Magyarország alapvetően érdekelt a kohéziós politika jövőbeni sikerében is, és erős költségvetési támogatásában.
Navracsics Tibor alaptényként rögzítette, minél erősebb a kohézió egy országban és társadalomban, annál versenyképesebb a térség.
Jó hír az, hogy az elmúlt 70 évben az Európai Unió mindenkori határain belül a tagállamok fokozatosan zárkóznak fel a legfejlettebb tagállamokhoz, és ez Magyarországra is igaz, hiszen Magyarország az Európai Uniós tagságának 20 éve alatt egy figyelemre méltó felzárkózást hajtott végre a többi közép-európai országhoz hasonlóan, amelynek eredményeként már úgynevezett régi Európai Uniós tagállamokat is utolért, illetve lehagyott. Görögországot már lehagyta, Portugáliával pedig jelen pillanatban egy nagyon kiélezett versenyt folytat.
A közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszélt a magyar kormányzat ambíciózus stratégiai célkitűzéséről is, amely szerint hazánknak az Európai Unió 5 legélhetőbb országa közé kell kerülnie, akár már 2030-ra.
Alapvető cél az, hogy egy olyan fejlesztéspolitika valósuljon meg Magyarországon az Európai Unió célkitűzéseivel összhangban, amely lehetővé teszi a vidéki népességmegtartást és az élhető vidék, illetve az élhető városok létrejöttét.
A miniszter azt is elmondta, amíg a tagállamok közötti fejlettségi szintek közeledtek, sok esetben egyes tagállamokon belül nőttek a területi egyenlőtlenségek. Az Észak-Alföldi régió fejlettsége például az uniós átlag 42%-áról mindössze 50%-ra emelkedett 18 év alatt. A fejlesztési koncepció az eddig versengésre épülő modell helyett a térségi együttműködésre helyezi a hangsúlyt, tette hozzá Navracsics Tibor.
Az Európai Unió migrációs paktuma váltott ki éles vitát a cseh kormánykoalíció és az ellenzék között. Vít Rakosán belügyminiszter szerint a paktum nem tökéletes, de jó alapot ad újabb intézkedések meghozatalára. Andrej Babis, az ellenzéki ANO mozgalom vezetője szerint a paktum a migráció problémáját nem oldja meg, és rejtetten tartalmazza a migránsok újra elosztását is. Kis Balázs küldött tudósítást Pozsonyból.
Parázs vita alakult ki az Európai Unió migrációs egyezményéről Prágában. Vít Rakosán, cseh belügyminiszter a szolidaritás elvét hangsúlyozta, azonban leszögezte, senki nem állítja azt, hogy az egyezménnyel megállítanák a menekülteket, viszont lehetőséget ad a helyzet megfelelőbb kezelésére, a külső schengeni határok hatékonyabb védelmére és felgyorsítja a kitoloncolásokat.
Dojednali jsme pakt bez povinných relokací. Lidově se tomu říká kvóty.
Az egyezmény nem tartalmazza a kötelező áthelyezéseket, népiesen mondva a kvótákat, nyilatkozta a belügyminiszter. Hozzátette, hogy a migrációs paktumban nincs meghatározva az az összeg, amelyet annak a tagországnak kellene fizetnie, amely nem fogad be migránsokat. Azt állítja, hogy a paktumba bekerült az a cseh javaslat, miszerint azok az államok, amelyek nagyszámú ukrajnai menekültet fogadtak be, szintén a migráció által veszélyeztetett országok közé fognak tartozni. Csehország eddig majdnem 600 ezer ukrán menekültet fogadott be, s közülük mintegy 350 ezeren továbbra is az országban tartózkodnak. A cseh kormány ezért azt hangoztatja, hogy a cseheknek nem kell sem migránsokat befogadniuk, sem fizetniük ezért más államoknak. Andrej Babis volt kormányfő szerint azonban az egyezmény nem jelent megoldást a migrációs problémára, és szerinte rejtett kvótákat tartalmaz.
Která obsahuje skryté uprchlické kvóty.
A volt miniszterelnök mozgalma az ANO úgy látja, hogy a migrációs paktum támogatásával a kormány elárulta a cseh társadalom érdekeit. Ez világos meghívás több millió migránsnak azokból az országokból, ahol az életvitel nem összeegyeztethető a mi életvitelünkkel, jegyezte meg a korábbi miniszterelnök, aki szerint az új egyezmény nemhogy megoldaná, hanem támogatja az illegális migrációt. Rákbetegséghez hasonlította az illegális bevándorlást, amely tönkreteszi az európai társadalmat. Andrej Babis azt mondta, a Fiala kormány hazudik, amikor azt állítja, hogy az egyezmény nem tartalmazza az afrikai és közel-keleti migránsok kötelező elosztását egyebek mellett Csehországba is. egy valamiben egyetért a kormány és az ellenzék abban, hogy a migráció jelenleg komoly probléma Európában. Viszont a kormány szerint racionális megoldásokra van szükség az ellenzék által alkalmazott felesleges félelemkeltés helyett. Vítrakusan közölte, hogy Csehországban nincs valódi oka migrációtól való félelemre, jelenleg 111 külföldi tartózkodik az ottani befogadó központokban. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
A horvátországi parlamenti választásokon leadott szavazatok 90%-ának feldolgozása alapján a jobboldali kormányzó Horvát Demokratikus Közösség nyert a Szociáldemokrata párttal szemben. Az eredményekről és a várható koalíciós esélyekről Várkonyi Gyula kérdezte Orosz Annát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját.
Rendkívül magas részvételi arányról beszélhetünk a választásokon. Ugye 60%-ot meghaladó volt a részvétel, és igazából ez ország annak tudható be, hogy egyrészt nagyon érzelmileg telített lett így a kampány is, illetve hát azért mégiscsak arról beszélünk, hogy már a Plenković kormány 2016 óta hatalmon van. Ennyi idő után azért már jobban vannak, vagy nagyobb számban vannak azok, akik azt mondják, hogy már elég volt, ráadásul elég sok korrupciós botrány is ugye kísérte a Plenković kormányoknak az idejét. Ez mondjuk elősegítette azt, hogy mondjuk az ellenzék jobban tudjon toborozni, illetve mobilizálni embereket, de azért látni kell, hogy valószínűleg a Milanović államfőnek a színre lépése is, illetve az ő retorikája is hozzájárult ahhoz, hogy akár mindkét oldalon egy kicsit feldobja az érdeklődést a voksolás iránt, és hát emellett a nagy részvételi arány mellett érdemes azért értékelni az eredményeket, amelyben úgy tűnik, hogy 6 mandátumot fog veszteni a HDZ, illetve a partnere így a parlamentben. A szociáldemokrata koalíció igazából nagyjából tartott, mert egyel több mandátuma lesz csak a parlamentben, tehát igazából akkora sikert ők nem tudtak elérni, bár értem szerint emögött a 42 mandátum mögött azért nagyobb támogatottság van, mint mondjuk a 2020-as mögött, és hát amire ugye számítani lehetett már a közvéleménykutatások alapján is, az, hogy egy olyan helyzet fog előállni, amikor egyik vezető párt sem tud parlamenti többséget létrehozni. A szociáldemokraták még úgysem, hogy az egyértelmű partnerük a Mozsemo, ez egy baloldali zöld párt, amely 10 mandátumot szerzett, tehát még velük együtt sem közelítik meg ugye a HDZ-nek a 60 mandátumát, és akkor ott van a két jobboldali középer, úgymond a Híd a szuverenistákkal közös, illetve a Hazamozgalom, akik szóba jöhetnének a HDZ partnereiként, de mégsem igazán, mert elég sok konfliktus vezi a két pártnak a kapcsolatát a HDZ-vel. A Híd, ők ugye voltak ismert többször koalícióban a mostani kormánypárttal, ami nem sikerült túl szerencsés, illetve elég csúnya szakítás is lett a vége. A Hazamozgalom, meg ők ugye a HDZ-re kontraként jöttek létre még. Az ő színre lépésüknek volt köszönhető, hogy például Kolinda Grabár-Kitárovics nem tudott ismételni az elnökválasztásokon. Pont a kampánycsend előtt kijött egy olyan videó, ami a HDZ-nek egy zárt körű gyűlés során készült, amin elég erőtesen becsmérelte a kormányfő ezeket a pártokat, úgyhogy van egy elég negatív kiindulási pont a HDZ részről a koalíció alkotás szempontjából. Viszont egyértelműen ők lettek a győztesei még úgy is a választásoknak, hogy azért elég sok tüntetés is övezte ugye az utolsó időszakot, illetve egyre több erőteljesebb ellenzéki hang is megjelent, de ez láthatóan nem rontott annyit a jobboldali, jobbközép kormánypártnak a támogatottságán, hogy megrendítse azért a vezető pozícióját a horvát politikai térben.
Milyen koalícióra lehet számítani? Előfordulhat, hogy megpróbál kisebbségben kormányozni a HDZ, vagy mind a két jobboldali párttal igyekszik kompromisszumra, vagy esetleg az egyik jobboldali párttal és kisebbségi képviselőkkel? Milyen forgatókönyvek léteznek?
Andrej Plenković az előzetes választás eredmények közlésekor bejelentette, hogy igazából a szociáldemokratákon kívül lényegben mindenkivel hajlandó együttműködni. Ugye a Mozsemo, ők egyszerűen ők bejelentették, hogy nem hajlandóak a HDZ-vel, tehát ők ilyen szempontból teljesen kizárhatónak tekinthetők. Az említett két jobboldali középerő stratégián lesz ugye meghatározó a tekintet, hogy lesz-e ebből koalíciós megállapodás a HDZ-vel vagy sem. Az előző ciklusban, jött előtte is azért a kisebbségeknek a képviselői jellemzően együttműködtek a HDZ-vel, úgyhogy a jövőben is valószínűleg velük együtt akar működni a HDZ. A hazamozgalommal való együttműködés viszont annak lenne egy olyan feltétel a hazamozgalom részéről, hogy a szerb kisebbségi párttal szüntessék meg az együttműködést a HDZ-ben, ami azért egy elég fontos politikai üzenettel is bírna, ugye alapvetően egy jobboldali átalódást eredményezne. Úgyhogy kérdés, hogy ezt például a HDZ egyrészt bevállalja, vagy sikerül meggyőzni a hazamozgalmat ennek a feltételnek a feladásáról. A hídnál meg tényleg az a fő kérdés, hogy sikerül-e a korábbi sérelmeken felül kerekedni, illetve hogy sikerül azt a bizalmat elérni, hogy egyáltalán újraépítsék a koalíciót, mert a híd részéről azért rendszeresen érkezik kritika a HDZ felé, hogy lényegében ők a saját igényeik szerint alakították az erőviszonyokat az országban, ugye igazságszolgáltatásban, a gazdasági szektorban is ugye próbálták a HDZ boldogvarát építeni, tehát hogy az ilyen jellegű kritikák is ugye megfogalmazottak a HDZ-vel szemben, úgyhogy ez a kérdés, hogy mindezek ellenére sikerül-e megállapodást elérni Andrej Plenkovicsnak. Ugye ez a következő napok, hetek kérdése lesz, mivel hogy nagyon bizonytalan, legalábbis jelen állás szerint ennek a kimenetele, azért érdemes azért arra is felhívni a figyelmet, hogy miután felkéri az államfő a miniszterelnök jelöltet a kormány felállítására, akkor erre 30 nap van, amit meg lehet újabb 30 nappal hosszabbítani. Tehát elvileg azért ennek a következő két hónapban kéne kiderülnie. Tehát itt tényleg az a fő kérdés a most az elkövetkezendő heteknek, hogy ilyen kompromisszum fejében sikerül a HDZ-nek valamelyiket, vagy adott esetben mindkét jobboldali pártot meggyőznie.
Orosz Annát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották.
Világtükör.
Ez volt az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszonthallásra.